Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapon. Ahogyan egyházunk rendelte az ige hirdetés alapigéjeként, és meg van írva az apostolok cselekedeteinek könyvében, a 4. fejezet 32. versétől kezdve, Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúbizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, és az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Ki az, aki hallott már a 6 lépés távolság elméletről? Van-e valaki, aki hallott-e már róla a 6 lépés távolság elmélet? Senki? A 6 lépés távolság elmélet arról szól, hogy elviekben magammal együtt 6 ember, tehát én meg még 5 ember vagy kapcsolat alatt el tudok jutni bármelyik emberhez a világon. Praktikusan ez azt jelenti, persze ezt nem lehet így exakt módon bizonyítani, de azért próbálkoztak vele, ez azt jelenti, hogy én ismerek valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit, és 6 ilyen áttételen keresztül bárkit ismerhetek az egész világon. Őszinte leszek, egy gondolatkísérletet tettem ezzel kapcsolatban, hogy vajon az Amerikai Egyesült Államok elnökét ismerhetem-e 6 lépésen keresztül. Nyilván ez teoretikus, mert nem tudtam leellenőrizni a dolgot, de hogyha teoretikusan végig gondolom, nem 6, de 7 lépésen keresztül sikerült eljutnom odáig. Hogy én ismerek valakit, aki ismer valakit, aki potenciálisan ismerhet valakit, aki, és a többi, és a többi. Úgyhogy meglehetősen izgalmas ez az elmélet. A különösképpen is izgalmas benne az, hogy ez a 20. század első felében került elő ez az elmélet. Abban az időszakban, ja, és azt érdemes megjegyezni, hogy van magyar vonatkozása is, mert általában Stanley Milgram pszichológushoz szokták kötni, de tulajdonképpen ezt nem ő találta ki, hanem Karinthy Frigyes. 1929-ben ő találta ki ezt az elméletet, vagy ő fogalmazta meg először, ez dokumentált. És aztán tőle vették át, vagy tőle függetlenül, azt nem tudjuk, de hogy ő volt az első, az biztos. De a lényeg, hogy ezt az elméletet körülbelül 100 évvel ezelőtt hangzott, 1929-ben írta le Karinthy különben, és nem pontosan ugyanígy, de a lényeg ez volt, és gondoljunk bele, az majdnem 100 évvel ezelőtt volt. Ma az internetnek és a közösségi médiának a korában szerintem ezt a 6 lépést is le lehet csökkenteni a legtöbb esetben. Gondoljunk csak bele, hogy mennyivel egyszerűbb elérni a másik embert, mint akár 10-20 vagy akár 100 évvel ezelőtt. És ez a 6 lépés távolság elmélet, ha most is igaznak tartjuk, akkor az megmutatja azt, hogy mennyire közel vagyunk egymáshoz, mennyire elérhetőek vagyunk egymás számára. De vajon az, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz, virtuálisan, vagy ismerettségünket tekintve, elérhetőek és megtalálhatóak vagyunk, hiszen ott van a zsebünkben akár a mobiltelefon, ott van az internet, hogy ilyen elérhetőek vagyunk, vajon az jelente valódi közelséget, és még inkább közösséget? Vajon jelent ez, hogy elérhetőek vagyunk? Kötve hiszem. Sőt, valójában szerintem a valódi kapcsolati szinten sokkal távolabb vagyunk egymástól, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. És ezt támasztják alá azok a tendenciák is, amiket szerintem mindannyian tapasztalhatunk, az, hogy a hagyományos közösségek azok most nem éppen a virágkorukat élik. És most hagyományos alatt nem a régieket értem, hanem azokat a szemtől szemben való közösségeket, amelyek amelyek kiadják az életünk és kapcsolatainknak a nagy részét, lett légyen szó barátságról, családról, bármilyen közösségről, vagy éppen a gyülekezetről. És nyilván ezen nem segített az elmúlt két év, vagy szűk két év sem a Covid kapcsán, hál' Istennek most már azért alakulunk, de hogy ez sem segített, sőt tovább rontott a helyzeten, és ezt minden közösség és kapcsolat, valódi kapcsolat megsínylette, így gyülekezetünknek a közössége is. Azonban jó, ha nem csak diagnosztizálunk, megmondjuk, hogy mi az, ami nem jól van, hanem mondjuk azt is, hogy akkor hogyan lenne jól. Hova lehetne tovább lépni, és a mai igénk pontosan ezt teszi az apostolok cselekedeteinek könyvéből, ad nekünk egy kis perspektívát, egy távlati célt, hogy vajon hova kellene eljutni, milyen az igazi közösség. Milyennek kellene lennie, és kifejezetten milyennek kellene lennie a keresztény közösségnek. Ugyanis a mai szakaszunk az ős gyülekezetről szól, mit nevezünk ős gyülekezetnek, azt az első Krisztusba hívő közösségét, amely Jeruzsálemben Krisztus feltámadása után megalakult. Azt nevezzük ős gyülekezetnek, Jeruzsálem ős gyülekezetnek, és az ő életükről, vagy életükből származik ez a mai ige. Mit ír az apostolok cselekedeteinek könyve, amit amúgy Lukács evangélista ír? A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit magáénak, hanem mindenük közös volt. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Hát azért ez nem semmi, gondoljunk bele ebbe a közösségbe, az nem semmi, és hadd tippeljek, hogy mindenkinek az maradt meg ebből a felolvasott igéből, hogy közös kasszán volt mindenki. Biztos vagyok benne, hogy ez maradt meg mindenkinek, pedig higgyük el, az a lehető legkevesebb ebben az egész történetben. Hát sokkal fontosabb dolgok is vannak. Csak hogy ezt a szálat egy picit elvarjam, a közös kasszának az volt a lényeg, hogy akkor az apostolok azt hitték, hogy Jézus pár éven belül visszajön. És ezért nem érdemes gyűjtögetni, meg házat építeni, meg vagyont felhalmozni, mert Jézus úgyis visszajön pár év múlva, és amikor kiderült, hogy ez nem így van, akkor utána nyilvánvalóan már nem voltak közös kasszán, és nem gyűjtötték össze mindenkinek a vagyonát, zárójel bezárva, csak hogy elvarjam ezt a szálat, hogy oda tudjunk figyelni az igazán lényeges dolgokra, ami ebben az igében van, ami pedig így szól, a hívők gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Ugyanis ez a mai kulcsmondatunk, az a közösségi perspektíva, amit ma a Szent Ige elénk akar rakni. Mit jelent ez, hogy szívében és lelkében? Ugye ma, ha azt mondjuk, hogy valakinek valami a szívében van, akkor alapvetően mire gondolunk? Érzelmekre. Érzelmekre. Tehát, hogy a szívem, meghasad a szívem, amikor azt mondjuk, hogy meghasad a szívem, akkor az nyilván nem a biológiát jelenti, hanem azt jelenti, hogy valami nagyon fáj nekem. Lelki szempontból, vagy mondjuk érzelmi szempontból. De tudnunk kell azt, hogy a Biblia korában a szív, nem a szívvel, mint szervvel azonosították az érzelmeket, hanem a szív a gondolkodásnak volt a helye. A gondolatoknak, az elképzeléseknek, az énnek. Tehát amikor azt olvassuk a karácsonyi történetben, hogy az angyal megjelent Máriának, bejelentette Jézus születését, Mária pedig ezt forgatta a szívében, akkor ez praktikusan azt jelentette, hogy gondolkodott róla, hogy ez most mit is jelenthet. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy szívükben egyek voltak a gyülekezetben, akkor az azt jelenti, hogy a gondolkodás módjuk egy volt, vagy mondjuk így, hogy egyet gondoltak, persze nem mindenről, nyilvánvalóan ott sem mindenről, volt ott is elég balhé a tagok között, hanem a Krisztusról, a hitről, arról, hogy mit hiszünk, miben hiszünk, na arról gondoltak egyet. És ez adta a közösség erejét, az egyiket. Tehát, hogy szívükben egy volt. Na mit jelent az, hogy lelkükben egyek voltak? Hát a lélekben, na ez jelenti az érzelmeket, lélekben egyek voltak, azaz szerették egymást. Ez nem azt jelenti, megint mondom, hogy soha nem volt feszültség közöttük, hanem mindannyian tisztában voltak azzal, hogy Krisztus szeretetéből táplálkoznak, és ez a Krisztus szeretete az a kötőanyag, ami összehozza őket. Ettől még összevesztek, adott esetben írja is az apcsel, az apostolok cselekedetei könyve, hogy az apostolok összevesztek. Péter és Pál, meg a Galata levél is különben az is írja le róla, hogy Péter és Pál apostol összebalhéztak nagyon, de mindig a békességre törekedtek, mert tudták, hogy egy közösségbe tartoznak. Nem az volt a cél, hogy legyőzzék a másikat. hogy letaglózzák a másikat, hogy fölé kerekedjenek a másiknak, hanem az, hogy az igazságra eljussanak, és ez egy közös cél volt még akkor is, hogyha nem értettek egyet abban, hogy mit nevezünk igazságnak. Tehát, hogyha össze akarnánk ezt foglalni, hogy szívében, lelkében egy volt, mint a valódi keresztény közösségnek az ismérvét, akkor az azt jelenti, hogy a Krisztusról egyet gondoltak, egyféleképpen nagyjából, egyféleképpen vélekedtek a hit dolgairól, ez közösségbe kovácsolt őket, illetve az, hogy a Krisztus szeretetéből táplálkozva egymás iránt is éreztek érzelmi köteléket, és mindig a közös cél volt az, ami motiválta őket, nem pedig a másik fölé való kerülés. Szóval ez az a perspektíva, amit a mai igénk elénk hoz, Krisztusban lévő közösségéhez, és most már csak egy kérdésünk van az, hogy mégis ezt hogyan lehet elérni. Mert azért az se utolsó, mert jó, hogy felrakjuk a lécet, csak azt ugye meg is kell ugrani valahogy. Hogyan lehet ezt a bizonyos lécet, most mondom így, megugrani? Hogyan lehetséges az, hogy annyiféle elképzelés, gondolat, politikai beállítottság mind-mind egy fedél alatt meg tud férni a templomban, legalábbis a miénkben biztosan, meg tud férni, és keresztény testvérnek tudjuk tekinteni a másikat akkor is, hogyha tök más gondol a világnak a dolgairól, meg arról, hogy mit kellene csinálni mondjuk ebben a világban, hogyan lehetséges ez? Mert megint mondom azt, hogy egyet gondoltak Krisztus, az nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy olyan volt, uniformizálva, vagy egyenruhában, hogy mindenki ugyanolyan sorozat gyártott, hanem azt jelenti, hogy egy irányba nézünk. Na de hogy lehetséges ez? A kulcsot az apostolok viselkedésében találjuk meg, ezt írja az igénk róla, az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Lukács, aki az apostolok cselekedeteinek is az írója, azt helyezi a szívünkre, hogy sehogyan máshogyan nem fognak közösségeink újra éledni, revitalizálódni, a gyülekezet közössége sem, de más közösségeink sem, akár családjaink sem, csak akkor, hogyha a Krisztus feltámadására figyelünk oda. Csak akkor. Hiszen mi az újjáéledésnek a legfőbb szimbóluma? Hát a feltámadás. Ha erre figyelünk oda, hogyha ebből táplálkozunk, akkor az bennünket is feltámaszt. Életre kelt, életet lehel belénk. És nem csak mint egyénekbe, hanem mint közösségekbe. Krisztus feltámadásának a fényében kell élnünk ahhoz. És hogyha ebbe hittel belekapaszkodunk, ebbe a ténybe, hogy ez megtörtént, akkor történik meg az újjáéledés, a megerősödés, tovább lendülés a Szentlélek által. Fogadjuk ezt az örömhírt, mert ez egy örömhír, hogy Krisztus feltámadt, erről is énekeltünk különben az ige hirdetés előtt. Fogadjuk ezt az örömhírt, forgassuk meg a szívünkben, mint ahogy Mária is forgatta az angyal üzenetét a szívében, és akkor megszületik a feltámadás, megszületik az evangélium is bennünk, és aztán ne felejtsük el ezt továbbadni, hogy ez minél többeké lehessen. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy feltámadásoddal bennünket is magadhoz vonzasz. Kérünk téged arra, hogy bele tudjunk kapaszkodni ebbe a vonzó erőbe, és minél közelebb kerülhessünk hozzád, és minél jobban és mélyebben részesülhessünk a feltámadás erejéből. Amen.